Akkor ezt mondta az Úr Noénak: menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Szeretettel köszöntök mindenkit, foglaljunk helyet. Emlékszem, mikor gyermek voltam, és a szüleim hittanórára vittek, hogy mennyire izgalmasak voltak ezek a kószövetségi történetek. Persze gyermek számára csak izgalmasak voltak. Aztán az ember, ahogy fölnő, és Isten kegyelméből el tudja fogadni Krisztusnak a keresztjét, a megváltását, úgy az ember elkezdi úgy nézni ezeket a történeteket, hogy mit is akar az Isten üzenni, vagy mit akar tanítani az Isten. És mindig van valami személyes is benne mindig. Sok mindent megtanultam Noéról, például azt, hogy ő is a hitnek a példaképe volt, hiszen bízott az Istenbe, és engedelmeskedett is neki mindig, még akkor is, hogyha őrültnek nézték. Ugyanakkor Jézusnak az előképe is volt, hiszen ő általa mentette meg a világot, az emberiséget Isten, mint ahogy Jézus által is megment minket. Ugyanakkor személyesen is szól az Istennek az igéje mindig hozzánk, és januárban volt a bibliaolvasók kalauzunk szerint ez az ige, és én rögtön ennél a mondatnál meg is akadtam, mert úgy éreztem, hogy az Isten ezzel akar üzenni nekem is, és sokunknak, mindjájunknak, hogy ahogy Noé idejében volt, hogy őt igaznak találta az Isten, és megmenekült az ő hitéért 7 ember még. Ugye a felesége, 3 fia, és a 3 fiának a felesége is. Ugyanúgy minket is az Isten elhelyez egy környezetbe, és mi is felelősek vagyunk azokért, akik mellettünk élnek. Ilyenek lehetnek a feleségeink, a férjeink, gyermekeink, de tovább is lehet menni, mert vannak szomszédaink, rokonaink, vagy munkatársaink, és ezért az Isten nekem ezt az ígét úgy hozta elém, hogy felelősek vagyunk. Én is felelős vagyok ezekért az emberekért, és ugyanúgy kell megélnem, vagy megélnünk a hitünket, ahogy Noé élt, hogy látszódjék rajta, hogy mi az Istennel járunk. És sokszor azt gondoljuk mi, hogy ezt nem tudjuk elvégezni, nem tudjuk jól elvégezni, de én azt gondolom, hogy az Isten az ő szent lelkével bármit el tud végezni, még rajtunk keresztül is.
Thank you. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy újra alkalmat készítettél nekünk, ahol veled találkozhatunk. Szeretnénk, ha szólnál hozzánk. Kérünk, segíts abban, hogy ne csak meghalljuk, hanem cselekedni is tudjuk a te akaratodat. Add ehhez a te szent lelked erejét. Kérlek, így áld meg ezt a mostani alkalmat. Jézus nevében kérünk. Amen.
Oh, Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, most mi hívunk téged, akik összegyűltünk itt, összegyűltünk igédet hallgatni. Hallgattunk a hívó szóra, és itt vagyunk. Így kérünk téged is, áldj meg bennünket, szentelj meg jelenléteddel, nyisd meg a mi szívünket, tegyed valóban téged dicsőítő szívvé, törd össze a mi bálványainkat. Add a te szent lelkedet nekünk. Amen. Az élő Isten igéjét olvasom Jeremiás próféta könyvéből. Így van megírva Jeremiás könyvének a 20. fejezetében, a 7. és azt követő versekben Isten igéje. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többi az ő nevében, de perzselő tűzzé vált a szívemben, csontjaimba van rekesztve, erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Amen. Jeremiás szavai úgy tűnik, hogy egy olyan tapasztalatot írnak le, amiben sok keresztjén osztozik. Amikor nem úgy alakul az élet, de valóban azt olvassuk itt, amit gondolunk, hogy igen, a próféta is átélte azt, amit mi. És jogos az, hogyha ezt Isten szemére vetjük. Így kezdődik, ami felolvasott szakasz, rászedtél, Uram. Úgy tűnik, hogy itt valóban a csalódás Istenben, ami megszólal, nem úgy, vagyis rosszul alakul. Hányszor tapasztalják keresztjének, hányszor tapasztaljuk mi magunk is, hogy nem úgy alakul az életünk. Nem úgy alakul a munka, késik az előre léptetés, vagy éppen elveszítjük a biztos megélhetést nyújtó foglalkozásunkat. Hányan élik meg azt, hogy nem úgy alakul a házasság, hogy nem egy angyalt vettek feleségül, nem egy fehér lovon járó lovakhoz mentek férjhez, hanem a férjük, feleségük az valódi ember, az bűnös ember, és ez a bűnössége éppen mi velünk szemben válik a leginkább nyilvánvalóvá. Hányszor nem úgy alakul a gyerekek kell az élet, mert talán szeretnénk és nincs, vagy éppen váratlanul érkezik. És aztán később, ahogyan neveljük, mi mindent megtettünk, és mégis nem volt elég a külön óra, nem volt elég a korrepetálás, a közös tanulás, nincs meg a pont az egyetemre. Vagy ami még rosszabb, talán elhoztuk a templomba, talán tanítottuk imádkozni, és ő mégis hátat fordít Istennek. Hányszor nem úgy alakul az egészségünk? Hiába vigyázunk a testi épségünkre, mégis egy baleset vagy valami alattomos betegség megtámad minket. Miért? Miért engedi ezt Isten? Miért van az, hogy nem úgy alakulnak ezek a dolgok, ahogyan elképzeljük? És én úgy gondolom, hogy amikor úgy érezzük, hogy Istenben csalódunk, amikor úgy érezzük, hogy itt a próféta éppen a mi tapasztalatunkról beszél, akkor ezen van a hangsúly, ezen a szón. Elképzeljük. Mert milyen csodálatos ez az ember, ez a próféta, hiszen a felolvasott igeszakasz éppen egy olyan leírás előzi meg, ahol ő prófétált a főpapnak, a királynak, és ezért a hála az volt, hogy kalodába záratták. Hát ezt érdemli az az ember, aki Isten útján jár, aki az ő szavát szólja? Ugye, hogy nem? Azonban, amikor így gondolkodunk, akkor az isteni és az emberi tulajdonságok felcserélődnek a fejünkben. Mi leszünk igazzá, és Isten lesz bűnössé. Úgy tudunk tekinteni Jeremiásra, aki hűséges, hogy ne mondjam, kegyelmes, és megmarad amellett az Isten mellett, aki megengedi, hogy őt megverjék, hogy őt bezárják, megalázzák, hogy az életére törjenek. És amikor ilyen elképzeléseink vannak, akkor valóban igaz az a része a felolvasott első versnek, hogy én hagytam, hogy rászedj. Sőt, nem egyszerűen hagytam, hanem ha ilyen dolgokat élünk meg, és ezért csalódunk Istenben, akkor mi saját magunkat szedjük rá. Saját magunkat szedtük rá. Mert én hiszem azt, hogy igaz, a próféta szörnyű dolgokat élt meg, mégis valami egész másról beszél. Amiről itt beszél, az nem az, hogy becsapta Isten. Éppen arról beszél, hogy milyen erősen vonza Isten, milyen erős és ellenállhatatlan az az erő, amivel Isten magához hívja. Tényleg úgy érzi ilyenkor az ember, mint amikor csábítják. Ellenállhatatlan erő csábítja Istenhez a prófétát. Mert nem az történt, hogy olyan dolgok történtek volna a prófétával, vagy olyan dolgok történnének a mi életünkben akár, amik teljesen ellentétesek azzal, amit Isten ígért, amit ő a mi számunkra fölajánlott. Nem. Isten éppen, hogy megmondta, előre megmondta, hogy minden így lesz. Jeremiásnak azt mondta többször is, harcolni fognak ellened. És ő így vállalta a prófétaságot. Előre tudhatta, hogy ez lesz a következmény. És Jézus is ezt mondja nekünk. Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. És még annyi mást mondott, amit szeretünk máshogy értelmezni, szeretünk szemünkkel átsiklani felette. Amiről itt Jeremiás beszél, az nem az, amikor az ember hagyja magát becsapni. Ami itt történik, ami végbe ment egyszer Jeremiásban, az életét megváltoztatta, az egyedül Isten erején múlik. Egyedül Isten erején múlik az, hogy megmaradjak a magyar szöveg szavainál, Jeremiás hagyta, hogy Isten rászedje. Egyedül Isten erején múlik az, hogy ő legyőzte. Nem Jeremiás hibázott, nem Jeremiás dölt be egy olcsó trükknek. Az, amikor Istennel találkozunk, és neki választ adunk, igent mondunk, még a mi válaszunk is egyedül az ő erején múlik. Hoseás könyvében olvassunk egy igeverset. Bizonyára tudjátok, hogy Hoseás volt az a próféta, akinek az életével úgy kellett kiábrázolnia Isten és Izrael kapcsolatát, hogy egy házasságtörő asszonyt kellett feleségül vennie, egy parázna nőt, aki más férfiakkal élt, más férfiak után járt. Isten az ő szájába adja a következő verset, amiben ugyanaz a héber szó szerepel, mint itt. Azért most én csábítom őt. Isten úgy döntött, hogy a saját erejével, mindenható erejével fogja a bűnös embert csábítani és magához vonzani. Mert hogyha kétféle módon értelmezzük ezeket a szavakat, az két különböző jellemet mutat Istenben. Van egy olyan Isten, akit érdemes választani, aki megoldásokat kínál az életünkre, a munkában előléptetést, boldog házasságot, jó gyerekeket, egész életen át tartó egészséget. De ez egy hamis kép. Ezt a bővölködés teológiájának hívják. És nagyon sok felé írtják tűzzel, vassal. Mert nem ígért nagy gazdagságot Isten az őt követőknek. Nem ígért mindenkinek csodálatos gyógyulást. És aki azt mondja, hogy minden hívőnek ez jár, és aki nem tapasztalja meg, az nem is valódi hívő, az megmásítja Isten igéjét, és egy hamis képet fest róla. Azonban én attól tartok, hogy van ennek egy változata, amit én a nem szűkölködés teológiájának neveztem el magamban, ami sokkal szélesebb körben elterjedt, mint az előző. Amikor csak átlagos életet akarunk magunknak, és amikor az a kicsi, amit azért mégis megérdemlünk, az elvész, akkor Isten ellen fordulunk mégis. Mert valóban beszélünk a mennyek országáról és az örök életről, de talán csak egy festett háttér a számunkra, az a gyöngykapu, az az arany utca, amiről a jelenések könyve beszél. És igazából csak azzal törődünk, hogy a problémáink meglegyenek oldva, hogy sikerüljön mindaz, amit elképzeltünk, és ehhez kérjük Istent, ehhez várjuk az ő segítségét, és keressük azt az Istent, aki megoldja a mi számunkra. Azonban óvatosnak kell lennünk, amikor túlságosan, talán úgy érezzük, hogy csak egy pillanatra arra koncentrálunk, hogy tényleg elég kényelmes autóba ültethessük a gyerekeket, vagy haza tudjuk vinni azt a pénzt, amiből olyan kabátot veszünk, amivel nem néznek ki bennünket. Mert Pál apostol erre azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azonban van egy másmilyen kép is Istenről. Ez nem az az Isten, akit érdemes választani, hanem az, aki minket választ. Nem mérlegelve, nem úgy, hogy tudunk-e ő neki olyan életminőséget biztosítani, amilyet megérdemel. Hogy elég jók vagyunk-e ahhoz, hogy ő a magáinak mondjon minket. Nem. Nem mérlegelt, sőt, jól látva azt, hogy milyenek vagyunk, mégis emberré lett, és a kereszten meghalt értünk. Azonban ez egy másmilyen Isten. Jeremiás Istene erősebb. Ő megragad, ahogyan Károli fordítja. Megragad és nem ereszt el. Teljes hatalma van fölöttünk. Teljes hatalmat akar az életünk minden apró részlete fölött. És adjunk hálát azért, hogy meg is szerzi. Sőt, ennek az Istennek még az igéje fölött sincs hatalmunk. Nem válogathatunk, hogy mi az, amit tetszik abból, amit mond, és mi az, amire nincsen szükségünk. Én magam sem válogathatok, és nem dönthetem el, hogy mit mondok nektek. Ez az Isten, emberként közöttünk járva, azt mondta, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Jeremiásnak azt mondta, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Pál apostol pedig majdhogy nem ugyanígy van róla. Azt mondja, hogy ő az, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott. Kedves testvéreim, alaposan meg kell vizsgálnunk magunkban, hogy milyen a mi Istenünk. Melyik a kettő közül, akit érdemes volt választanunk, vagy aki minket választott ki érdemtelenségünk ellenére. Mert hogyha az első, akkor könnyen lehet, hogy egyszer mi is azt fogjuk mondani, hogy rászedtél. És talán be sem látjuk azt, hogy saját magunkat szedtük rá. Viszont, ha a második, szintén fogunk néha perelni vele. Szintén fogunk néha úgy gondolkodni, hogy most arra kell mennem, amerre nem akarok. Most olyan helyen vagyok, ahol nem érzem jól magam. Vagy éppen el kell hagynom egy olyan helyet, ahol nagyon szerettem lenni. De mégsem azt fogjuk mondani ezzel, hogy becsaptuk, hogy becsapott minket, csak megvalljuk a saját bűnösségünket. Fontos döntés, mert az utóbbi Isten, Isten. Az előbbi viszont nem Isten. Mert az az Isten, amelyiket magunknak álmodunk, amelyiket magunknak festünk, faragunk, az bálvány. És az élő Isten gyűlöli a bálványimádást. Jeremiás prófétának mindazon a valóban szörnyűségen, amin át kellett mennie, azért kellett átmennie, mert az ő népe bálványimádó volt. Azonban mindaz, amit megíratott, ezek a sorok is, a mi tanúságunkra írattak meg. Ne legyünk bálványimádók, keressük az igaz Istent, és ő megtalál. Amen. Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, Hálát adunk neked. Hálát adunk neked, hogy te erősebb vagy a mi szívünknél. Hogy te hatalmasabb vagy minden gondolatunknál. Hogy te vagy az erős Isten. Szeretnénk megismerni téged. Szeretnénk téged követni. Te, de a saját erőnkből nem megy. A saját eszünk és bölcsesség után ez nem megy. Mert bálványokat faragnánk, mert téves úton járnánk. Ezért azt kérjük, hogy ragadj meg bennünket, győzz le bennünket, te, aki győztél a Golgotán. Kérünk, hogy te legyél a mi mesterünk. Te vezess bennünket, mert veled a pusztaság is kies és ékes helyé változik. Így kérünk, hogy legyél velünk. Így imádkozunk gyülekezetünkért. Te legyél az, aki összetartasz bennünket. Te legyél az, aki lelkedet kiárasztod ránk. Mindenható Urunk, elfogynak a szavak. Mindaz, amit kérnünk kell, és kérhetünk, az nálad készen van, és nekünk nincsen bölcsességünk arra, hogy azzal jól éljünk. Ezért szeretnénk rád bízni magunkat. Őrizd meg bennünket, és vezess a keskeny úton, át a szoros kapun, egészen az atyai házig. Amen. Közösen mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Thank you. pályázzon senki rá, mert van gazdája. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, ma még nem találkoztam senkivel a gyülekezetből. A mai esti igehirdetés nem véletlenül lett ma este. Akit köszönteni fogok, azt igazából bemutatnom nem kell, mindenki jól ismeri. Pap Márton gyülekezetünknek már több éve aktív tagja. Ez a gyülekezet indította útjára akkor, amikor elkezdte tanulmányait a lelkészképzés irányában és a teológiára jelentkezett. Aztán azokat az esztendőket, amiket ott eltöltött, párhuzamosan itt a gyülekezetben úgy élte meg, hogy ezzel szolgálta a gyülekezetét, amit tanult, amit ott kapott. Reméljük, hogy ez a szolgálat kölcsönös volt, hogy mi is tudtunk adni valamit, tőle is kaphattunk sok mindent. Az életének elérkezett az az időpontja, ami valószínűleg minden lelkésznek elérkezik az életében, hogy egyszer csak úgy megnyílik előtte az a világ, ami a szolgálati terület lesz, és ez neki most kezdődik. Azt az 5 évet, amit az egyetemen el kellett töltenie, azt eltöltötte. Az eredményeit azt most nem szeretném felsorolni. Az oklevelét nem hozta, nem mutatta be, de elhisszük neki, hogy befejezte. És most pedig következik egy olyan gyakorlati év, ahova elindul, méghozzá igazából már elindult 3 nappal ezelőtt, csak az ottani lelkészt megkérve kikértük erre a ma estére, hogy így közösen is el tudjunk tőle köszönni. Volt ilyen már az ifjúsági csoportunkban, hogy elbúcsúztunk tőle, és utána én átgondoltam, hogy ez a kifejezés nem teljesen jó és tökéletes, főleg nem úgy, hogy a búcsúztatója van, mert ez valami egész más szokott jelenteni, sokkal rosszabbat ennél. Inkább valami olyasmi, hogy egy útraindítás, egy áldás, valami olyan, hogy aki elindul közülünk, az érezze, hogy mögötte azért ott van egy közösség, az érte való imádságaink, gondolataink. Az Isten útjai kifürkészhetetlenek, nem tudjuk, hogy ő merre fog szolgálni, hogyan lesz a folytatásban. Most lovasberényben lesz egy esztendőn keresztül, de mivel nagyon erős szálakkal kötődik ide a gyülekezethez is, és hozzánk is, ezért nyilván, hogy fogjuk őt itt látni közöttünk, hogyha szabad napjai vannak, akkor gondolom, hogy itt lesz velünk, akiket barátainak tart, és akikkel a kapcsolatot nem akarja megszakítani. Úgyhogy igazából ez az ajándék az övé. És ezt én szeretném átadni, méghozzá egy igével, nem fogok róla egy igehirdetést elmondani, de tudnám ahhoz kapcsolni, ami elhangzott az imént. Én a Zsoltárok könyvéből, a 40. Zsoltárból 11. verset szeretném itt mindannyiunknak a lelkére helyezni, de hadd vigye ő is ezt magával. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Mindannyiunknak az élete valamiféle bizonyságtétel, ez elhangzott az igehirdetésben is. Különös azt megélni, hogyha valakinek rendszeresen kell bizonyságot tenni. Erre a mai alkalomra nem jelentkezett senki, hogy egy ének bevezető előtt mondjon valamit. Egy lelkésznek minden vasárnap muszáj mondania valamit. És ez nem egy olyan egyszerű dolog, de hogyha valakinek a szívében van egy olyan tapasztalat, hogy ő Istenről megértette azt, hogy a hűsége, a szabadítása, a szeretete hogyan munkálkodik, akkor az meg fogja találni ezeket az üzeneteket. Ezt kívánjuk neki, hogy ő ezzel küzdjön meg, harcoljon meg. Ő mondta, nem én találtam ki, ha valakit az Isten megragad, akkor majd alkalmassá teszi arra a szolgálatra, amire ő elhívta. Azért tudom, hogy mindenki kíváncsi, hogy majd mi van benne. Egyrészt meg fogja mutatni, másrészt van egy kis tudományos táplálék, amit lehet olvasgatni hosszú téli estéken, még van egy pár ebben az évben, illetve egy olyan ajándék is van mellette, ami egy kicsit emlékeztetheti a gyülekezetünkre, vagy hogyha kézbe veszi, inkább így mondom, akkor talán emlékezteti őt arra a közösségre, aki erre az útra most ezen az alkalommal is elindította. Úgyhogy én ezt szeretettel átadom, és kérem Marcit, hogy vegye át tőlem. És az Isten áldjon meg téged ebben a szolgálatban, és örömmel fogunk fogadni a jössz közénk.
Nagyon
köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A prózai hirdetéseket is elmondom. A beszélgetés lehetősége most is fennáll, Marcival is, velünk is, egymással is. Segítőink előkészítettek egy szeretett vendégséget, éljünk ezzel a lehetőséggel. A gyülekezeti házban mindenkit hívunk az istentisztelet után egy kis együttlétre, beszélgetésre. Azt is szeretettel jelzem, hogy holnap este a dolgozók bibliaóráját fogjuk tartani. Erre nagyon nagy örömmel hívogatom mindazokat, akik már voltak, vagy akik szívesen elnéznének. Egy jó kis csapat van ott, akivel, vagy akikkel egy kicsit tudunk beszélgetni azokról a hétköznapi dolgainkról, amelyeket az Isten igének a fényében lehet, hogy máshogy kellene, vagy tudunk látni. Szeretettel hívogatok erre mindenkit holnap este 7 órára. Most pedig közösen fennállva fogadjuk Isten áldását, és aztán énekszóban azt meg is erősítjük. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.